Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
Szövetségi kapcsolatot nagyon sokféle szinten létre tudunk hozni. Ugye munkatársi szinteken, szerelem, barátság, közösségek, házastársi kapcsolódások, valóban a szenteken, megholtjainkkal, nagyon-nagyon sokféle szinten, és ez az, amire az ember igazán vágyakozik. És Kentenich atya ezeken túl, amiket így most eddig áttekintettünk még ajánl egy nagyon egyszerű utat, ami három kis lépésből van, ami azt mondja, hogy a szövetségi életnek van egy nagyon egyszerű módja, azt mondja, öreganyáink elég jól ismerték, de ezt szokássá kellene tenni. Így is mondja, hogy járja jó öreg tehénösvényen. Mit jelent ez a tehénösvény? Ugye a tehenek azt mondja, hogy ha föl akarnak menni a hegyre, mert ott van a legfinomabb kis valami, akkor nem így állnak neki, legalábbis ki van nekik járkálva. A tehénösvény az azt jelenti, hogy szép, tekergősen, apró lépésenként tényleg így szépen föltekeregnek. Nem így mennek neki, mert így leesnének. Úgyhogy azt mondja, hogy ezek a lépések is nagyon kicsiknek tűnnek, de akkor, hogyha szokássá tesszük, tehát sokszor átjárjuk, akár naponta is sokszor átjárjuk, az szépen segít kiművelni egy szövetségi létet. Tehát nem így menjen a szegény tehén, ugyebár, hanem itt a tehénösvény. Szép lankásokon föl fog jutni egészen odáig. Még ez is jobb, mint a semmi, de a virágos rét sokkal jobb. Tehát ezt fogjuk megnézni. Ez az egyik dolga. Isten gyakran szemlélni. Amikor azt mondjuk, hogy az én Istenem szól, az én életem Istene szól. Tehát ez az a fázis, és itt mondhatjuk a társunknál is. Tehát egyszerűen csak szemlélni, mit tesz, hogy gondolkodik, hogy él, hogyan szól. Egyszerűen a mindennapokban, ezt már néztük az előző alkalommal is, amikor azt mondjuk, hogy Isten a körülményeken keresztül szólít meg engem. Nézegettem ezeket. Tehát gyakran szemlélem őt. Egyszerűen csak megnézem. Ez ugye az, amikor az eseményeken keresztül, amikor azt mondom, a kudarcaimon keresztül mit csinál, megnézzük azt, hogy egyes személyeken keresztül hogyan tud szólni, megnézzük azt, hogy a természet, hát az aztán két pofával beszél. Tehát a természet állandóan Istenről beszél. De a másik személy is, egyáltalán ahogy a személyek között összetud, tehát bármilyen kis kapcsolódás, vagy megnézzük a hősöket, szenteket, a hétköznapi szenteket, akkor a természet érdekességeit, csodáit, a logikáját, a gyönyörűségét, tehát egyszerűen be nem lehet telni vele, hogy lehet szemlélni. És lehet a saját tapasztalataimon keresztül is valahogy elérkezni oda. Ugye ezek az apa élmények például, hogyha nem hiányoznak, és szépek, ezért vettük az apa előadásában is sokszor szerepelt, hogy Isten képmása egy atya egy családban. Istennek az arcát, ahogy tudja képviselni, hogy a gyerekek megrajzolják, hogyha Istent rajzolnak, akkor apa arcú isteneket rajzolnak. Hogyha az ő apjuk bajszos vagy szakállas, akkor bajszos és szakállas isteneket rajzolnak. Ha szemüveges, akkor szemüveges az Isten a gyerekeknek. Tehát ennyire közel van a természetes élményeink, és ezt szeretik például a gyerekek is Jézust, mint barátot, mint hőst, mint akár gyereket, vagy mint szenvedőt. Tehát egyszerűen szemlélni azt, hogy ki volt ő. Ugye ezért engedi, vagy nem tudom én, ezért hozta, ezért kaptuk talán Jézust azzal, hogy mutassa meg, hogy ki az Isten, hogy tudjuk szemlélni. Hát ott a magasságban, sehol, ahol nem tudunk annyira könnyen kapcsolatba kerülni vele, nem tudjuk úgy szemlélni. De Jézust járva kelve lehet szemlélni, történelmi személy. Mindenfélét lehet róla tudni. Mikor bosszankodott, mikor örült, mit evett, mit ivott, kikkel evett, kikkel ivott, mit mondott, amikor rosszat tettek ott a többiek szerintük, kinek a házába vacsorázott, hol nem vacsorázott, hogy volt az édesanyjával, hogy volt a családban, mi volt neki fontos, ugye a munka, amit 3 évig csinált, vagy a családi élet, amit 30 évig csinált, szóval eléggé megszemlélhetjük a Jézusnak az életét nagyon sok tekintetben. Tehát gyakorlatilag ezt jelenti, hogy gyakran szemlélni őt. És megint ugyanúgy most is két szólamba gondolkozzatok, a szövetségi partnerem. Tehát nagyon lényeges az, hogyha nekem a házastársam, vagy a barátom, ott az eltöltött idő, a szemlélés. Csak egyszerűen nézni, hogy mi az, ami neki kedves, mi az, ami neki nehéz, mi az, ami fontos. Tehát egyszerűen az életben ezeket a tudat alattig átélni, és szemlélődni, és megnézni őt. Na most Ezentúl itt van a szívbéli személyes beszélgetés. A beszélgetés. Ezt nevezzük a természet fölötti területen imádságnak. De a beszélgetés hétköznapi szinten is tulajdonképpen a tehénösvény része, amikor meg tudjuk szólítani egymást, és meg tudjuk hallgatni egymást. Ez a beszélgetés, ez is háromféle területen zajlik általában. Vagy a száj imája, vagy a szív imája, vagy az élet imája, de ez egy. Tehát én most szét fogom, mert nem tudom egyszerre kimondani, vagy megmutatni, ezért szét fogjuk boncolni külön-külön, de majd meg fogjuk látni, hogy egy folyamatról beszélünk, hogy ami összekapcsolódik, és hol ez jön előtérbe, ez kerül előtérbe, hol más. A száj imája. Ezek a kötött imádságok. Ezek azok a dolgok, amelyeket egyszerűen megtanulunk, és el tudunk mondani. Most ezek a kötött imádságok nagyon fontosak, mert ezek fognak felvértezni azokra az időszakokra, amikor nem tudsz kitalálni, amikor nincs erőd, amikor szárazság van, amikor azt se tudod, hol vagy, és azt se, hogy a másik hol van. Megvan a szájimája természetes területen is, ezek az udvariassági formák. Ezek azok, amiket úgy jó, azért még nincs erőd ki gondolni, hogy mit írtál, de azért van egy-két olyan formád, a megszólítási formáink, olyan szép, anyukám mindenkinek azt mondja, hogy virágom. Hát azért ez valami, de persze nem mindig gondolja át, hogy ki milyen virág, biztos, és biztos, hogy vannak kis bogáncsok is közötte, de nem baj, de egyszerűen ez egy szokás, tudod szokássá tenni, és a száj imája, és amikor megtanulunk, legyen meg a te fohászod, legyen meg a te gondolatod, legyen meg az, amit úgy az ember úgy elereszt, Uram Isten, segíts meg, vagy nem tudom én, a jó Isten majd csak megsegít, ezt apukám szoktam mondani, mindig ennek a vége, majd a jó Isten majd csak megsegít, és én is tudom, hogy ő kitől tanulta, tehát egyszerűen ilyen fordulatokat akkorra felvérteződni, és ezt a gyerekeknek is megtanítani. Nem baj, ha most nem mindent ér, csak egyszerűen szokjon abba bele, vigyázz, itt ne gügye imádságokat tanítsunk meg, mert azt nem fogja tudni mondani majd a kereszten. Tehát itt nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy ne ezeket a kis... Szóval vannak jó imádságok, amiket érdemes megtanítani, amit egész életén keresztül tud használni. És ebben, na most a szájimájánál is az történik, hogy megindul ez az egész körforgás, és azt mondja, hogy megindítja a szívet, tehát érted, mondom, egyszer csak belendül az embernek, egy kicsit melege lesz, Jézusom, mit is mondtam, és elkezd életté válni, tényleg tudok kapcsolódni. Tehát ezt szolgálja majd a szájimája. Van a szívimája, amelyik spontán és személyes imádság, ugye, ez az, amikor ugye túlcsordulok, és nem tudom, talán kimondani se tudom először, hanem úgy az embert úgy átmelegíti, vagy akár a keserűség átkeseríti, tehát amikor a szív megindul, tehát ezek lehetnek negatív érzések is nyilvánvaló, de minden esetre a szív az, amelyik először megszólal, és akkor ez valamibe belecsorog, tehát valamire így is fogalmaz ugye Szentírás is, hogy túlcsordul a szív, és megszólal a száj. Először ugye lehet, hogy úgy is kimondhatatlanul, tehát énekelsz, rajzolsz, táncolsz, egy gesztus jön elő, egy szimbólumra gondolsz, érted, egy gyertya, egy valami, egy imádság, összeteszed a kezedet, megöleled a másikat, nem tudom én, meghajolsz, mert tiszteled, térdet hajsz, leborulsz, mit, nem tudom, sok minden lehetséges, ugye, és megszólal a száj. Talán kijön a szádon, hogy köszönöm, hogy hálás vagyok, hogy nem tudom én valami, és megint csak életé tudjuk váltani. Tehát egyszerűen sok mindent, vagy azt mondja, amikor a szív megindul, és akkor nem tudom én, a zsoltáros imádságával megszólal, hogy de miért, Uram, hogy teheted ezt velem? Tehát ezt is lehet, panaszkodik, kesereg, nem tudom. Tehát mindent lehet, de ez az, amikor a szív imádkozott először, és ebből a nagy túlcsordulásból lett egy valami, megszólalt a száj, és utána megint csak életté váltjuk, mert nyilvánvaló kikeserged magad, megtalálod a kapcsolatot, vagy megköszönöd, összekapcsolódsz újból. Tehát megint látjuk, hogy egy teljes körforgásról beszélünk. Vagy van az életimája, ugye? A szemlélődő ima, amikor az élet az előimádkozó, ez kicsit az, amit az előbb mondtam, amikor szemléljük az ő tetteit, és azt látjuk, hogy az aktualitásokon keresztül szól hozzánk. Tehát valóságosan tényleg azt mondjuk, hogy a látható teremtésből fölismerjük a kéréseit, és ezt mondja... Kenteni hatja, a lét kijelentéseinek a jövő felszólításaivá kell válniuk. Ennek elhanyagolása bűn. a lét kijelentésének, a jövő felszólításainak. Tehát az, ami van, ami veled történik. És itt azt mondja, hogy jó feltenni három kérdést. Mit üzen Isten ezek által? Mit üzen nekem ezek által? Tehát most ezzel a helyzettel mit üzen? Mi a felszólítása? Itt van a következő. Mi az én véleményem? Nyugodtan mondd el. Mondd el neki, válaszolj. Itt dialógusba kell kerülni. Egy személyes kapcsolódásról van szó. Mondd el neki, hogy én ezt tök hülyeségnek tartom. Uram, miért menjek oda? Ez nem normális dolog. Nekem ez nem való. Miért küldsz pont oda? Miért és így? Hát számíthatsz rá, hogy általában olyan helyekre küld, amit nem nagyon értesz, de attól még mondhatod, és megkérdezheted. De az is lehet, hogy adott esetben akkor megválaszol, és meg fogod hallani, csak csöndbe kell maradni, valóban a válaszát is érdemes megválaszolni, és meg kell fogalmazni, és mit válaszolok én neki. Itt a Timsel, ho-ho. Attól kezdve, hogy serdülésbe rájöttünk a Timselre, egész életünkön át érvényes a Timsel. Válasz, és válaszolj. Tehát, hogyha ha megszólítva érezted magad, ha észrevetted, hogy mi az életed körülménye, akkor ebben a helyzetben bizony válaszolni kell ezekre, mert szabad, személyes választ vár. Minden szövetség, az természetes szövetség is. Természetesen a szerelmem szövetsége is szabad, személyes választ vár. Hogy én majd mondjam ki, ezért olyan nagy boldogság, hogy ma is eljátszák mindenhol, igen, hogy megkérte a kezét, és mit mondott. Hát igen, vagy mindegy, de ez szabad, személyes választ vár. Nagyon-nagyon fontos, és ugyanígy az Isten válasz, tehát Isten is egy szabad személyes választ vár tőlünk. Borsi Balázstól gyakran idézem, mert nagyon szeretem, fiataloknak írta ezeket az elmélkedéseit, és itt sokszor beszél ezekről az élet, a száj és a szív imájáról. Itt az élet imája például. Azt mondja, azért hangsúlyozom, hogy Isten csak ott lehet megtalálni, ahol ténylegesen jelen vagyok. Soha nem a majdban, meg az ottban, meg majd másképpen lesz, hanem a most, az itt és az így állapotában. Nem hiszek az olyan életszentségben, amely abban áll, hogy felfüggesztem a munkámat, hogy lenézem, megvetem a hétköznapi feladatokat, és lélegzett visszafolytva rendkívüli Isten tapasztalatokat várok. A hamis vallásosság veszélyesebb lehet, mint a hitetlenség, mert olyan úton indul el az ember, amelyről azt hiszi, hogy az Istenhez vezet, holott ellenkező irányba mutat. Tehát mindenütt, ott, ahol vagy. És ugyanígy a természetes szövetségi partnernál is. Nem kell elmenekülnöd onnét, ahol vagy, ahhoz, hogy szent lehess. Isten eljött, hogy Isten ott legyen megtalálható, ahol te vagy. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez az élet imája, hogy amikor megszólít, akkor tudjunk rá válaszolni, és ott, ahol vagyok, ott meg tud szólítani. Éppen azon a körülmények között. Pőte Csaba mondja mindig, hogy mondja, hát nem mehetek el innen Erdélyből, hogyha engem ide küldött, és ha itt fog keresni, nem? Azt mondja, hát ide küldött, itt fog keresni, amikor engem keres, azt mondja, itt kell lennem. Igen, azt mondja, a száj imájáról is van egy kicsi. Az is egy érdekes. Nem az erkölcsi bűnöktől fokra tisztuló lélek ér fel az Isten dicséretig, hanem az Isten dicsérő ember tisztul meg lépésről lépésre. Tehát fordítva van, kezd el mondani, kezd el dicsérni, kezd el megköszönni, kezdj el beszélgetni vele, és vissza fog hatni. Tehát ez egy nagyon fontos, az udvariassággal is így vagyunk, tehát ez egy nagyon fontos, visszahat. Ezek a szavak hatnak ránk is, tehát érdemes ezt ízlelgetni. Az apostol azt tanítja, hogy szájjal is meg kell vallani még a pislákoló hitet is. Akkor ez a hit lángra kap. Lehetne plakátokon hirdetve olyan esteket tartani, amelyeken Isten dicsérő remek művek kerülnek bemutatásra, és még mennyi mindent. A művészietlen kacat nem méltó Isten házához, de a valódi értékek igen. Ahhoz, hogy a dicsérő ima például kilépés önmagunkból. Amikor valakinek azt mondom, hogy gratulálok, vagy köszönöm, akkor kiléptem önmagamból. Ha Istennek mondom azt, hogy köszönöm, akkor már átmentem a lelki halálból az életbe. De ez a természetes szinten is így van. Tehát ez a száj imája, amelyre számíthatunk akkor, hogy biztos, hogy vissza is fog hatni. Minden pillanatban hív az Isten, és minden másodpercben ad jeleket, csak mi már jól begyakoroltuk, hogy ezeket ne vegyük hívásnak és jelnek. Sajnos egész emberi neveltetésünk, tanulásunk azzal a szánalmas következménnyel jár, hogy lassan beleszünk öltöztetve egy vértezetbe, amelynek feladata minden Istentől érkező jel és hívás elhárítása. Sok csodálatos dologról egyetlen szóval csak ennyit mondunk, virágok. Jól lehet valóban, csak egy-egy virág létezik, amit bizony megcsodálhatnánk. Például a pipacs, amely belefonnyad abba, ha nem kiálthatja, Istenem. Az a muskátli, amely lassan-lassan megöregszik, és az ősz sokjától elgyengülve még hulló szirmai által is azt mondja, Istenem. Az egész mindenség, minden, ami veled és körülötted történik, minden, ami csak van, hívást közvetít. Isten hívását, és ezért jel. Miért mondod, hogy Isten nem szól? Egyebet se tesz, mint szól. Mindig szól, mindig megszólít, csak nem fogod fel, hogy minden pillanatban az üzenetet és a hívást adja. Mintha a mikrofon hangját csak puszta hangok sorozatának fognád fel, de nem figyelnél a beszédre. Isten hozzád intézett beszéde mindaz, ami van, mindaz, ami az életedben történik. Kemény és gyengéd, erős és mégis halk isteni beszéd az. Tedd magad jelenvalóvá az észlelésre, ugye, hogy egyszerűen lehessen figyelni. A megszólítás jelei, az Istentől érkező üzenetek nem valami rendkívüli dolgok, épp ellenkezőleg. Mindaz, ami körülötted történik nap, mint nap, ami minden esetben végbe megy. A megszólítás, az isteni üzenet felsejlik mindabban, ami van, az éter hullámai morajlanak, mi azonban legtöbbször elcsavargatjuk a vevőkészülékünket, mondja Martin Buber. Hát ezek azok, amik megint csak természetes szinten is le kell ülni, beszélgetni kell, figyelni kell, észlelni kell egymást, akkor tudjuk csak, vagy a száj beszél, vagy a szív beszél, vagy az élet beszél, és ezeket a válaszokat megszüli tulajdonképpen ez a folyamat. Hogyha az élet beszél, ugye fölébrednek az érzések, hozzászól a szív is, ugye így van a kör, és a száj ismét kimondja, lehet, hogy az odaadását mondja ki, lehet, hogy az áldozatkészségét mondja ki a száj, lehet, hogy egyáltalán rendezi a hozzáállásomat, és azt mondom, hogy pardon, uram, bocsánat, vagy tanúságot tesz. Tehát sok mindent tehet. Azt mondja Kenteni, hogy ez a szerető párbeszéd a szövetségi élet középpontja. A vallásos életé is, és a természetes életünknek, a természetes szövetségünk középpontja is. Feltetjük a kérdést, mikor mennyit? Hát gyakran, spontán, sokat. Ugyanígy van megint csak a természetes szövetségekkel. Az a vágyunk, hogy gyakran és spontán sokat tudjunk valahogy egymásról, sokat tudjunk valahogy egymást szemlélni, egyáltalán egymás közelében lenni. Igen, de ez nem elég, ez a gyakran spontán. Bizonyos mértékben előre meghatározott időben is szükségünk van rá. Igen. Erre vannak az ünnepek, erre vannak az előre meghatározott, nem tudom én, erre van az, hogy mit tudom én, étkezés előtt legalább egy gesztus, erre van az esti reggeli imma, de megint nézzük meg házastársaknál is. Ha nincsen valamilyen mértékben előre meghatározott időben is kerete annak, hogy ezt a szeretetteljes párbeszédet elmarad. Ha nincsen a barátok között legalább olyan, hogy 10 évenként egyszer üljünk le, vagy valami, érted? Elmarad. Ez is el tud maradni. Tehát ezért fontos az, ugye fontos volt a szájimája is, hogy adott esetben azért meglegyen, amikor, ezért fontosak ezek a bizonyos mértékben előre meghatározott idők is, amikor egymásra figyelünk, és ezt nem tudjuk majd, ezt nem lehet, nem szabad kikerülni, mert különben el fog maradni. Platon mondja, hogy ezt a szemlélődő egymásra létet is, ugye nagyon érdemes még olyan szempontból is majd figyelembe venni, hogy hasonlóvá válunk ahhoz, amiben gyönyörködünk. Tehát ez a szemlélődés. Ha Isten műveiben gyönyörködünk, hasonlóvá válhatunk hozzá. Ha egy ember, ha egy számunkra kedves és egy gazdag emberben gyönyörködünk, ha egy szép zenében gyönyörködünk, ha a természetben, annak a csodálatosságában gyönyörködünk, hasonlóvá válunk ahhoz, amiben gyönyörködünk. Ez egy nagyon, 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 nagyon fontos alakító erő, ugyanis majd ezt fogjuk látni most a felnőttkor szövetségénél, a szeretet az hasonlító erő, így is mondjuk. Hasonlító erővel bír. Tehát hasonlóvá tévő erő a szeretet. Na, a kicsi részben is így van, tehát gyakorlatilag a gyerekek is azért tudnak annyira rajongani, és utána mi következik a rajongásból? Utánoz. Hasonlóvá tévő erő. Azt mondja Jézus, hogy ha szerettek, megtartjátok parancsaimat. A szeretet hasonlóvá tévő erő. Az Isten szeretet, amikor azt mondja, hogy szeretem az embert, mi az eredménye? Emberré lesz. Annyira. hasonlóvá tévő erő. Egészen addig, hogy veled szenvedek. Hát neki aztán nem kellett volna. Ezt elkerülhette volna, akarta is, mondta is, emberré lett annyira, hogy megkérdezte, hogy nem múlhatna el ez a kehely. Hát ki akarja a szenvedést? És nem múlhatott el, annyira hasonlóvá lett, annyira belement. Ez a hasonlóvá tévő erő. Na most ez a szövetségi létnek a szeretése, amikor hasonlóvá akarok válni te hozzád. És valóban ez az, amikor szövetségre lépünk a gyerekeinkkel is, amikor az elöljárókkal annyira szeretnénk együtt lépni, lélegezni, hogy azért van nevelő ereje, mert hasonlóvá tévő erő. Ez a kötődés igazából, kötődés nélkül ugye nincs nevelés. Van még a harmadik lépése, ugye az első lépés volt szemlélni, a második lépés volt ez a beszélgetni, ez a fajta többféle módon beszélgetni, és van még a harmadik kis tehénösvény lépése, kis áldozatokat hozni, most odaírtam, hogy Istennek, de most ugye az ez egyik mintája a szövetségi létünknek, az Istennek, de a másiknak is. Csak úgy. Érted? Csak úgy. A kis áldozatokat hozni nem lehet megspórolni. Semmilyen szeretett kapcsolatból nem lehet megspórolni az áldozatokat. Ezért nagyon fontos az, hogy viszonylag kiskortól kezdve, inkább kisiskolás kortól kezdve neveljük a gyerekeket is arra, hogy a kapcsolódás áldozatokkal is jár. Persze ezt a gyerekeknél örömös tevékenységekbe tesszük, nyilván nem ebbe, hanem mikor észre se veszi, hogy hoz azért áldozatot. Jó, gyere, csináljuk meg a nagyinak, na gyere, jaj, de jó lesz. És akkor nagyi örül, és a gyerek el van ájulva, hogy ő mit csinált, és mennyire örült. De azért az áldozatba került. Tehát azt meg kellett csinálni, azt oda kellett menni, azt össze kellett rakni, azt össze, stb. Ugyanúgy, amikor néztük a kisiskolásoknál, most van a cipős doboz akciók, meg minden. Adjunk. Egy kicsit a magáiból adjon. Nehogy véletlenül fölmenni a padlásra, és ott az elszórt valamit, amit soha nem látott már, mint nem tudom én, azt adja oda. Ne. Azt is odaadhatod, de az nem az adást kategóriába. Ez. Egy kicsit a sajátjából. Ne a legkedvencebb maciát adja oda, persze, de egy kicsit legyen az övé. Legyen az övé, hogy érezze meg, hogy áldozatot kell hozni. Ugyanígy egy közösségben, hogyha valaki közösséget vezet, de ugyanígy a családban is. Igen, és ez jár valamivel. Jár. Nem kiszolgáljuk és a feneke alá toljuk. Nem. Legyen feladata, legyen olyan, amiért áldozatot kell hozni. Legyen kicsi állata, és azt gondozza. De akkor keltsd föl, amikor nem etette meg. Keltsd föl, tényleg, és tuszkod ki oda a nyúlóhoz. Mi is megcsináltuk, nem volt valami klassz. Mármint nekünk, érted? Nekik se, azt gondolom, de megtanulták. Nagyon fontos. Tehát egyszerűen, hogy tudjon gondoskodni, tudjon áldozatot hozni azokért, amikhez kötődik, amikhez kapcsolódik. Ugye kórust is vezetek, sokszor hozom ezt a példát, úgy magamnak is nagyon döbbenetes, hogy érdekes egyébként, nagyon-nagyon érdekes. Azok az emberek, akik már valamilyen szövetségben élnek, tehát lehet látni, hogy mit tudom én, egy családszövetség, házasságban, valahol barátságai, tehát érettebb emberek, azoknak nem kell sokat dumálni arról, hogy mi az, ami hogy egy társasághoz tartozni, hogy az időnként hát olyan nem szeretem dolgokkal is jár, nem mindig akkor jövök próbára, amikor kedvem van, stb. Hát a fiataloknak ezt még elég sokat kell magyarázni, mert egyszerűen úgy kezelik a közösséget, mint a hűtőszekrényt. Tehát oda megyek, és akkor belenézeketek, na mi lesz ma? Ezt nem szeretem. Mi az, hogy mi lesz ma? Hát amit hozol, az lesz ma. Pont. Érted? Pontosan az lesz. Tehát de hozzá kell járulni. Nem beülni, fanyalogni, hogy jaj, már ez se a régi. Hát gyerekek. Tehát tegyél hozzá. Tehát ez rendkívül fontos, és csak úgy tudja megízlelni, ha van egy kis feladata neki is. Tehát érted, hogy téged azért várunk, mert hogy rakj ki ezt a papírt, a másik az, hogy üljél oda, hanem mit tudom én. Ez egy vezetőnek a feladata, hogy kapcsolja be őket, és érezze azt, hogy áldozatot hozni jó. És ez, na, szóval kis áldozatokat hozni a szövetségesemnek a szeretet jeleként csak úgy. Tehát nem kötelességből, hogy azért hozok áldozatot, most bőjt van, és akkor most nem eszem húst, érted, vagy mit tudom én, mit nem eszem, mindegy. Azért, mert ez kell, mert az egyház parancsa. Hát gyerekek, most nézzétek a Mária Rádióban, és elhangozhat. Sok embert ma nem érdekel a parancsa. Sőt, hogyha ez így jelenik meg, hogy az egyház parancsa, ez bizony nem ébreszti fel azt a szeretetet, a szeretet jeleként. Ha parancsa, ha nem parancsa. És akkor nem érdekel, hogy bőjt van, vagy nem bőjt van, egyszerűen csak neked most így megcsinálom, olyan szívesen meg, csak azért, mert szeretlek, érted? Ezt a nagy lelkűséget kell ebben a szövetségi létben valahogy előhívni. Nagyon fontos ebben az áldozatokban, hogy tulajdonképpen ez a folyamat lassanként lenyesegetem magamban, tehát ez egy önnevelés is, ami nem okoz neki örömet, vagy elválaszt tőle. Ez ugye természetes szövetségben is így van, tehát lassanként lenyesegetem. Nem azt, ami bűn, nem. Azt is persze, mert nyilván nem okoz neki örömet, nyilván. De esetleg olyan dolgokat is, hogy nem tudom, én lassanként lenyesegetem, hogy nem tudom én, hogyha valakinek a férje nem szereti azt, hogy a felesége nadrágba jár, és ő pedig nagyon szeret nadrágba járni, akkor lassanként lenyesegeti magáról, és többször vesz föl szoknyát. Mert csak neked. Érted? De nem bűn nadrágba járni. Tehát lehet fordítva is. Valakinek a férje azt szereti a feleséget, de jó lenne, hogyha klassz kis nadrágokba járna, de ő mindig szoknyákba jár, akkor egy kicsit úgy alkalmazkodunk, mert lassan lenyesegetem, ami tőled elválaszt. És lassan fölépítgetem azt, ami te hozzád köt. És persze ezekben vannak, és ez önnevelés, tehát ez folyamatos Isten felé is. Tehát minden csak olyanokat kíván, ami valóban a közelségünket, a kapcsolatunkat szorosabbá teszi. Tehát magyarul ez a nevelés, ez az önnevelés, ez nem ilyen aszkétikus gyakorlat, érted, hogy még egy kicsit megfeszítem magamat, és még... Ezek a roráték is, hogyha például most ugye adventi időszak van, látjuk a gyerekeinket, akkor igazán jó, amikor önként van. Amikor, hát láttam olyan iskolát, és itt merem mondani, mert itt nem így van, de hogy megparancsolják, és akkor és akkor ennyiszer kell menni a rorátéra. Na, aztán ebből annyi is lesz kész. De láttam már olyat is, érted, hogy amikor iskolában voltak, középiskolában, jaj. És akkor állt hátul az igazgatónő, érted, és majdnem, hát borzalmas volt, érted, és akkor egy taps föláll, két taps letérdel. Gyerekek! Na, nem a múlt században volt. Igen. Te, ez ne, érted? Mert egy térdelés is egy valami, azt mutassuk meg, hogy mire való az. Hogy egy térdelés annak a jele, hogy te mindennél több vagy nekem. Te érted? És mind érted, és letudok, és meghajtom fel, mindegy, valamit mondjál. Vagy ha nem tudod, akkor nem mondjál, de akkor ne tapsikolj. Tehát ez nem jó. Ez nem jó, hogy egyszerűen, hogy neked. És ezek legyenek tulajdonképpen, ezek az áldozatok, ez egy önnevelési folyamat is, szintén Barsi Balázshoz fordulok, nagyon-nagyon szépen mondja ezt. Arról a szentírási részről beszél, amikor azt mondja, hogy elmegy az ember, aki kincset talált a földjében, és örömében elment, eladta mindenét, amilyen csak volt. Fontos hangsúlyoznunk egy szót, örömében. Ő érte, érted? Örömében. Ment, és mindenét eladta. Azt mondja, soha semmiről nem szabad lemondani pusztán önmegtagadásból, ez betegség, öncsonkítás, vagy valami a kereszténységtől egészen idegen, de azt megfertőző magatartás. Az áldozatvállalás érte, csak szeretetből szabad lemondani, ugyanis ez a több élet választása. Sok embernek azért nem megy a Krisztusi élet, mert Krisztus nélkül akarja megvalósítani. Nem parancsokat kell betartanod, hogy aztán jóságodért megszeresse Jézus, hanem rá kell eszméled arra, hogy mekkora szeretetben élsz, és viszont szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Eddig te Krisztusi akartál lenni, Jézus Krisztus lángoló, ét és nappal átvilágító szerelme nélkül. Terhet akartál cipelni Isten szerelem és barátság nélkül. Tiszta és bűn nélkül akartál lenni Jézus édes boldogító jelenléte nélkül. Micsoda ostoba kevésség. Nem is megyünk sokra vele. Tehát ezt kell a serdülőnek a Timselnél, meg annál az Istenre való válaszadásnál megsejteni. Különben is teljesítményből még senki nem vált szenté. Tehát ez már biztos. Tehát az hogy még minél többet, ez biztos. Még egy ilyen kicsi. Jegyezd meg végre, mondja a serdülőknek. Jegyezd meg végre, hogy a hatodik parancs nem az első. Ha ezt valaki fölcseréli, akkor összetörte az Istentől kapott kőtáblát, amelyen az első helyen ez áll, szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, itt az előbb, teljes erődből. Nem is lehet megtartani a hatodik, a hetedik vagy a negyedik parancsot az első nélkül. Csak a szívből való szeretet tud megtisztítani. Hát igen. Erről van szó itt, ennél a kis tehénösvénynél, apró áldozatokat hozni, csak neked, csak örömből, azért, adott esetben magamat is nyesegetni, visszafogni, nem tudom én, tapintat, lemondás, jó, valami, de azért, hogy neki örömet szerezhessek, és tényleg vele közelebbi kapcsolatba tudjak lenni. Azt mondja Kenteni, hogy a szentség, az emberség, az ösztönélet megtisztítása minden szinten áldozatot kíván. Hát ezt nem gondoltuk, hogy nem így van, de néha szeretnénk kikerülni. Ezt nem lehet megspórolni. Minden növekedés áldozatot kíván. Minden élet áldozatot kíván. Tehát nincs, szenvedés nélkül nincsen, áldozatok nélkül nincsen, kapcsolat sincs, nincs. Tehát, de az nagyon fontos, hogy ez bele legyen ágyazva, ugye ne szedjük le a szeretetről. Azt mondja még, lehet, hogy ezt is odaírtam, nem tudom. A mai generáció egy kicsit túl puhány. Nem hihetik el, hogy ezzel valami magaslatra el lehet jutni. Ha valami nagyot akarunk, az egyszerű, mélységes meghalás nélkül nincs. Ez egyszerűen az élet ABC-je. De még egyet tegyünk hozzá, a pusztítást, már mint a magunkba való nyesegetést, nem szabad leválasztanunk a szeretetről, mert különben görcsössé válik. Ilyet is sokat látunk. Úgyhogy ez egy rendkívül fontos folyamat, hogy ne csak maga az áldozat legyen jelen, hanem ez az érte való áldozat, a puhánsággal való leszámolás, ugye? Mert a természetes szeretet növekedésre képes, ahogy ezt a lélektan is mondja, de csak akkor, hogyha ez valóban ezeken az áldozatokon, ezeken a szenvedéseken keresztül megy. Buládnak van a szenvedés teremtő energiájáról sokféle elmélkedése, sokféle gondolata. Egy párat érdemes egy kicsit beletekinteni, pontosan ugyanezt a párhuzamot hozza, és kezdi azzal, hogy szeretni azt jelenti, hogy az ember a másikkal akar lenni. Olyan akar lenni, mint a másik. Ha Isten a szeretet, akkor keresi az ember közelségét és sorsát. Emmanuel. És az ige testé lett, és köztünk lakozott. Annak is meg kellett történnie, hogy Isten a szenvedést és a halált megossza az emberrel, mert szereti őt. Külső látszat szerint Isten teljesen hiába jelent meg a Földön, és hiába szenvedett köztünk halált. És ez is egy olyan érdekes, hogy mit teszünk akkor, amikor valakinek nagy fájdalma van, és szövetségesként mellé akarunk állni. Hát mellé állunk egy temetésnél. Mit tudsz csinálni ott még? Mit tudsz csinálni? Semmit. Mellé állsz. És Isten is ezt teszi. Ezt teszi a szenvedő emberrel, és ezt tette az emberrel. Mellé áll. Nem tudja megszüntetni adott esetben, nem akarja, nem tudjuk, ez a nagy titok, nem akarta megszüntetni a szenvedésünket. De azt mindig ott leszek veled. Ott leszek veled. Mindenhol. A halál sötét völgyében, és nem tudom én, ott leszek veled. És mi is ezt tudjuk tenni a barátunkkal. Ezt tudjuk tenni a házastársunkkal. Ott vagyunk vele. Mindenben, örömbe, bánatban, mindenben. Azt tudjuk tenni a gyerekünkkel, a szenvedő gyerekünkkel, a sertülő gyerekünkkel, aki megy, és nem tudom hova, és nem tudok belenyúlni. Veled vagyok, és kísérlek, bármikor hazajöhetsz, idejöhetsz, mit nem tudom, igen. Csak is a szeretet érti meg a szeretetet, azt a mély vágyat az együttlétre, arra, hogy olyanok akarunk lenni, mint a másik, hogy vele akarunk szenvedni is, és meghalni is, persze örülni is. Krisztus Istene úgy akart élni, halni, mint az ember. Vakon aláírja az igent a megtestesülésben, aminek rettenetes formáját nem akarta, mert ember volt. Tehát ez a mélységes szeretettől van, nem azért, mert ő neki most ki kellett fizetni egy váltságot, mert az atya meg innen. Milyen egy atya ez? Tehát milyen atya ez? Hát ez biztos nem ez az atya. Biztos, hogy nem. Hogy elküldte, hogy szépen fizest ki, mint egy kufár, érted, hogy akkor már annyit tettek rosszat, majd akkor föláldoznak, és ez nem így van. Megtestesült, és egészen a végletekig elment. Egészen addig, amíg csak lehetett. Ezt is vállalta. Még Bulád. A szenvedés titkaihoz tartozik, hogy benne teremtő erők is szunnyadnak. Ezek arra késztetik az embert, hogy szembeszálljon a szenvedéssel, és erősebb legyen. Tehát ez hihetetlen, minden elválás, benső növekedést is jelent. Minden szenvedés után nem meg tudunk erősödni. Ez a titka. Vég nélküli elszakadást jelent az emberi élet. Gyerekek, mindig valami kezdődik, és mindig valaminek vége van. Szegény, Reményi Sándor, gyönyörű a verse, mi mindig búcsúzunk. Egyszerűen mi mindig búcsúzunk. A legjobb dolgok is elkezdődnek és végződnek, mert időben élünk, és tele van elválással az élet, míg aztán a legnagyobb elváláson is azért valahogy át kell esnünk. Azt mondja, időről időre küld az Úr egy újabb fájdalommal és szenvedéssel kapcsolatos kiszakítást, és majd itt mindjárt meglátjuk, milyen nagy értelme van. De még egy nagyon érdekes kísérletet is felidéz Bulád, egy 1978-as kutatást, amikor azt kutatta, illetve arra jöttek rá, hogy a szenvedés fejleszti az embernek a szürke állományát. Tudjuk, hogy az emberi agy felülete arányos az intelligencia képességével. Minél fejlettebb az ember, annál nagyobb ez a felület a barázdák mélyülése és görbületei által. Kaliforniában 10 éves kutatás során kutatták az állatok agyfelületét, amelyeket előtte olyan állatok agyfelületét, amelyeket előtte nagyon kínoztak. Az elhullott állatok agyfelülete összehasonlítva azt tapasztalták, hogy a kínzott állatok agyi felülete lényegesen nagyobb volt, mint azok, akik nyugalomban éltek. Ez egy nagyon... Aztán tovább mentek, hogy valóban, tehát egyszerűen azért éljük azt át, hogy egy szenvedés után, hogyha azt nem pusztítunk bele, ugye, és hogyha felül tudunk, erősebbek leszünk. Erősebbek, mélyebben érzők, együttérzőbbek, tágabbak, nem tudom, megértőbbek, adott esetben kreatívabbak, és így. Ahogy írja ez a kutató, a szenvedés intelligensebbé tesz, megnyitja a szellemet. Az intelligencia megértés, belátás, fejlődő képesség. Az intelligencia arra képesít, hogy belső titkokat és jelenségeket, azok összefüggéseit felfogjuk. Elvezethet ez az emberlét megértésére, az élet és halál misztériumának felfogására. Az intelligencia be tud hatolni a lét szívébe. Tényleg így van. A sokat szenvedett emberek, azok nagyon sok mindent fölfognak. Tényleg? Tehát egyszerűen bölcsek. Bölcsek. És még azt is lehet látni, hogyha például a kisgyereknek sok szenvedés jut, hihetetlen bölcs gyerekek lesznek. Olyanokat, hát tele van vele most már ugye a Facebookon küldözőjét, ez egy kislány így beteg, úgy beteg, és miket mondott. Tehát mint egy öreg agg, bölcsebb lesz. Tehát ez tényleg azt mondja, hogy megnyitja az embert. Nagyon sok, mert megnyitja a mély dimenziót, most nem fogok erre leállni, de nagyon önuralom kell, mert nagyon szép ez az egész, és egyszer másra kijegyzeteltem, és nagyon szép. Az, hogy minden fájdalmat igyekszünk kiküszöbölni, ez csökkenti az érzékenységünket. Hát ebbe a wellness társadalomba bizony ezt érzékeljük. Tehát csökkenti az érzékenységet. A fájdalommal, ahogy a Szentírásban is van, hogy azzal a vigasszal fogsz vigasztalni másokat, amellyel most én megvigasztalak téged. Ez egy hétköznapi összefüggés. Ha valami probléma ért, és én azt átéltem, az egészen biztos, hogy másképp tudok a másik emberhez fordulni, mert azt tudom, érted? Volt már fájt így a fejem, akkor mondom, itt masszírozd, ott tedd azt, így csinál, sötét, így áll, nem tudom. Van 20 olyan ötletem, hogy mit csinálj fejfájáskor, ha neked már sokszor fájt a fejed. Ha soha nem fájt a fejed, akkor azt mondod, hogy szegény. És egy kicsit el is ítéled, mert nem igaz, hát jó van, átérted. Mert el se tudod képzelni, mi az, amikor az embernek lüktet a feje. Ha már voltál ilyenben, akkor el tudod képzelni. Nekünk 5 évig nem született gyerekünk az elején, nagyon szerettünk volna, és jaj, de jaj, és igen. És hát igen, én is tudom, hogy van, akinek még nehezebb, de ez nekem nagyon nehéz volt ez az 5 év. És akkor utána végre megfogant egy, és akkor az elment. Hát borzalmas volt. És én annyira tiltakoztam, és minden, és utána olyan sokszor találkoztam olyanokkal, akiknek hasonló problémájuk volt, és olyan mély megértés keletkezett bennem. Annyira el tudtam képzelni, hogy minden hónapban bajba van. Hogy minden hónapban ott sír, érted? Hogy most miért nem? Miért pont nekem nem? Mindenkit meglát az utcán, akinek gyereke van, érted? Hogy annak miért lehet? Akkor minden hírt elolvas, hogy az meg eldobta a gyerekét. Én nekem akkor miért nincs, mikor az meg eldobja? És a sőt többi. De addig, amíg ebben nem voltam benne, én ezt nem tudtam ilyen jól, és nem, de érted? Szóval az ember tényleg adott esetben kemény is, kritikus is, minden, hogyha nem ment rajta át. Rózsaszínben akarjuk pedig látni az életet, csak hogy az nem rózsaszín. A halál valódi halál. Minden szenvedés egy kis halál, amely előkészít bennünket egy igazi válásra. A szenvedés naggyát tesz. A szenvedést megízlelt emberlélek mélységébe le lehet szállni. Itt az erős a gyönge, és a gyönge az erős. Itt más nyelven beszélnek. Hát ezt érezzük. Hát ezt érezzük. És a szenvedés megnyit más emberek felé. Megnyit Isten felé is. Az egészséges enyém a világ kevésbé tudja ezt megtapasztalni, csak ha meglegyinti a szenvedés éjszakája. ez lenne a nagy esélye. Felismerni, hogy a dolgok mögött egy még nagyobb realitás van, egy még több realitás. Az isteni realitás, amit nem tudunk fölfogni itt most éppen.
Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján. A következő részt két hét múlva ugyanebben az időben sugározzuk.